első iskola évek falun, a harmadik birodalom árnyékában. 19. oldal. Apám Titmoningban túlságos eréllyel lépett föl a barnák ellen, emiatt 1932 végén úgy határozott, hogy még egyszer lakóhelyet változtatunk. Decemberben kevéssel karácsony előtt költöztünk be új otthonunkba, Aschau am Innben. Ez egy kényelmes vidéki falu, tekintélyes és nagy kertekkel, ahol még édesanyám is kellemesen csalódott a nekünk szánt szép lakás láttán. Egy paraszt az akkori viszonyokhoz képest modern, erkélyes, balkonos villáját adta ki a csendőrségnek. A hivatali helyiségek és a másik csendőr lakása a földszinten volt berendezve, míg mi az első emeleten találtunk meghitt otthonra. A villához előkert egy szép útszéli kereszt, rét és egy ponttenyésztő halastó tartozott, amiben egyszer játék közben majdnem belefulladtam. A falu közepén, mint Bajorországban mindenhol, tekintélyes sörfőzde állt. Vasárnaponként ennek a kocsmája volt a férfiak találkozó helye. A tulajdonképpeni főtér a település másik végén volt, a templom, az iskola és egy másik impozáns vendéglő társaságában. Az első időkben, főleg mi gyerekek, nagyon hiányoltuk az előző kisváros különlegességeit, amelyekre oly büszkék voltunk. A szeretetre méltó neogót díszítési templomot nem lehetett összehasonlítani azzal, amit Titmoningban hagytunk. Az üzletek egyszerűbbek voltak, a tájszólás pedig nyersebb, így kezdetben voltak szavak, amiket meg sem értettünk. De csak hamar megszerettük a faluskát, és megtanultuk értékelni szépségét. Persze legelőször nagymúltú történelme ragadt meg minket. 1932. decemberében érkeztünk meg, és már a következő év január 30-án Hindenburg birodalmi kancellári címmel ruházta fel Hitlert, amit pártja csak hatalom átvételként emlegetett. És az is volt, hiszen hatalmukat az első pillanattól fogva kihasználták. Én személyesen nem emlékszem erre az esős napra, de testvéreim mesélték, hogy az iskolának keresztül kellett masíroznia a falun, ami azonban inkább hasonlított tocsogós lábdobogásra, és ezért természetesen senki sem lelkesedett túlságosan érte. A faluban többször nyíltan és titokban is feltűntek a nácik, mindig a megfelelő órában, és sokak rémületére előhúzták barna egyenruhájukat. Az iskola keretein belül bevezették a Hitlerjugendet és a Német Lányok Szövetségét, így nővéremnek és bátyámnak is részt kellett venniük rendezvényeiken. Édesapám szenvedett attól, hogy egy olyan államhatalmat kell szolgálnia, amelynek vezetőit bűnösnek tekintette, még akkor is, ha hála Istennek a faluban betöltött hivatala egyenlőre nem függött közvetlenül a hatalom birtokosaitól. Amennyire én meg tudtam ítélni abban a 4 évben, amit itt töltöttünk, az új rendszer csak abban nyilvánult meg, hogy a birodalom ellenesen viselkedő papokat figyeltették. Apám magától értődően ebben nem vett részt, hanem inkább védte és támogatta őket, ha tudomására jutott, hogy veszély fenyeget. A nemzeti szocializmus egyébként csak lassan tudta a kisfalu életét átalakítani. Így például a bajor szokásoknak megfelelően a tanár továbbra is a templom orgonistája és kórusvezetője maradt, sőt bibliaórákat kellett tartania, miközben a katekizmus a pap feladat körébe tartozott. Először úgy tűnt, hogy az állami és egyház közötti konkordátum biztosítja a régi szokások fennmaradását, azonban hamar kiderült, hogy az egyességhez való hűség nem éppen erőssége az új hatalomnak. Megkezdődött a felekezeti iskolák elleni harc. Az egyház és az iskola eddig fennálló kapcsolatát le kellett rombolni, a tanítás szellemi alapja a keresztény hit helyett a Führer eszméje lett. A püspökök teljes erejükből védték a felekezeti iskolákat, harcoltak az egyesség betartásáért, ma is emlékszem, azokra a püspöki körlevelekre, amiket a plébános akkoriban felolvasott. Még akkor kezdett derengeni bennem, hogy az intézményeikért vívott küzdelem nem a küzdelemben, nem a realitás talaján mozognak, hiszen pusztán az intézmények meglétének biztosítása nem használ semmit, ha hiányzik a meggyőződéses katolikus tanári kar. Ez azonban a valóságnak csak egy része volt. Bizonyosan voltak az idősebb és fiatalabb korosztályban olyan mélyhittel rendelkező tanárok, akiknek belső meggyőződéséből fakadó hite képezte kultúránk és nevelés alapjait. Ám az idősebbek körében élt egyfajta antiklerikális gyűlölködés, ami az egykori papi felügyelet miatt nem volt meglepő. A fiatalabbak között pedig akadtak meggyőződéses nácik, így vagy úgy az intézményeiért harcoló egyház zárt kapukat döngetett. 4 éves assaui tanulmányaim során tanáraim nem voltak ugyan keresztények, azonban az új mozgalommal szemben is inkább tartózkodóan viselkedtek. Mint hogy a templom nem csak építészetileg, hanem az egész ottani életvitelt illetően a falu középpontját jelentette, nem lett volna éppen okos dolog túl hevesen fellépni ellene, ez csak ellenségeket szerzett az egyre terjeszkedő rendszernek. Az egyik fiatal, egyébként nagyon tehetséges tanárom is hatalmas lelkesedéssel fordult az új eszmék felé. Az egyházi év szilárd szerkezete által kialakított falusi életen azzal próbált rést ütni, hogy nagy pompával májusfát állítatott fel, és imával fordult hozzá, mint a mindig megújuló életforrásához. Ez a májusfa az ősi germán vallás egy részét volt hivatott visszahozni, és egyben a kereszténységet elnyomni, amit egyébként az ősi germán kultúránk elidegenítéseként fogott fel. Ugyanilyen céllal szervezte meg a zsidó és a római vallás által elnyomott napforduló ünnepét, mint visszatérést a szent természethez és saját eredetünkhöz, a bűn és a megbocsátás idegen tanai helyett. Csodálkozom, amikor ma azt hallom, hogy a világ úgy tekint a kereszténységre, mint az egyéni kulturális identitás szétrombolójára, és az európai értékek mindenkire való ráerőszakolójára, mert ez az érvelés nagyon hasonlít az akkorira, és mert némely közhely nagyon ismerősen cseng. Egy bajor paraszt józanságának aligha tudtak imponálni ezek az eszmék. A kisfiúkat persze inkább azok a májusfára lógatott kolbászdarabok érdekeltek, amik a leggyorsabb felmászóknak jártak, mint tanáraik magas röptű szónoklatai. Az új idők egy másik, ugyancsak nem megnyugtató jele volt az a világító torony, amit a falut körülvevő magaslatok egyikére, a Winterbergre állítottak. Éjszakát pásztázó, vakító fénye névtelen vészjelnek tűnt. Azt állították, ezzel észlelni lehetne az ellenséges repülőket, azonban az Asau fölötti égen egyáltalán nincs repülő, tehát ellenséges sincsen. Nyomasztóan érzékelhetővé vált, hogy valami készül, s ez mélyen nyugtalanított. A látszólag békés világban senki sem gondolhatott valami nagyon félelmetes dologra. Csak amikor 1937-ben elköltöztünk onnan, akkor tudtuk meg, hogy egy üzem építését is tervezik, ami nem sokkal később gondosan álcázva növekedni kezdett az erdőben. Egy élelmiszergyár, amelyet a levegőből nem lehetett észrevenni. Egyre félelmetesebben lett nyilvánvalóvá az, amitől féltünk. De ahogy már mondtam, ezt csak utólag tudtuk meg, egyelőre a falu mindennapjaiban nem változott semmi. Először a fivérem lett minisztráns 1935-ben, amikor a Traunsteini gimnáziumba, az ottani érseki szemináriumba belépett. Utána én következtem, bár buzgóságban és rátermettségben a közelébe sem érhettem. Nővérem is ugyanettől az évtől kezdve a szomszédos Au am Innben egy leánynevelő középiskolába kezdett járni, amit ferences nővérek vezettek egy ágostonos kanonok rendi kolostorban. Bajorország egyik legszebb barokk temploma tartozott hozzá. Az oktatás ügyben az egyház szerepe még mindig meghatározó volt, bár az Auban levő iskola már zaklatásoknak volt kitéve. A paraszti élet azonban még mindig szoros egységet képezett az egyház hitével, születés és halál, házasság és betegség, vetés és aratás mindent átjárt a hit. Még ha az egyes emberek gondolkodása és életvitele nem is felelt meg minden esetben az egyház hitének, az élet nagy eseményeit, mint például a halált, senki sem tudta a templomi szertartások nélkül elképzelni. Az élet egyszerűen kiüresedett volna, elvesztette volna azon értékeit, ami értelmet adott neki. Az emberek nem járultak olyan gyakran szentáldozáshoz, mint manapság, de a szentségek vételének határozott rendje és ideje volt, ami alól kevesen vonták ki magukat. Aki a húsvéti gyónást igazoló papírt nem tudta volna felmutatni, az társadalom ellenesnek nyilvánították volna. Ha ma valaki azt mondja, hogy mindez nagyon felszínes, és csak a külsőségeket veszi figyelembe, igazat adok neki, hiszen többek inkább társadalmi kényszerből, mint sem belső indítatásból kirekedtek. Mégsem volt azonban hiába való, hogy húsvétkor a vagyonos parasztoknak is, akik tulajdonképpen már földes urakként éltek, a szűk gyóntatószékben ugyanúgy bűnösökként kellett térdelniük, mint az akkor még nagyszámú szolgasereknek és a cselédeknek. Biztosan nem maradt hatás nélkül a megalázottság ezen pillanata, mikor minden társadalmi különbség megszűnt. Már gyermekként, igen, már mint gyermek, nagy örömmel és hálával fedeztem fel az időnek azt a különös ritmusát, amit az egyházi év adott. Az ünnepélyes rorátémiséket az adventi hajnalokon úgy mutatták be, hogy a templomot az éjszakai sötétségben csak a gyertyák világították meg. A komornapoknak különös jelleget kölcsözött a karácsonyra való várakozás öröme. Évről évre újabb szereplővel bővült az otthoni Betlehem, és óriási élmény volt apámmal az erdőből mohát, borókát és fenyőágakat hozni. Nagybőcsütörtökjein olajfák hegyi elmélkedést tartottunk, ennek komolysága és bizakodása mélyen a lelkembe ivódott. A legmegrendítőbb mégis a nagyszombati feltámadási mise volt. A templomablakok a nagy héten fekete függönnyel voltak elfedve, napközben is titokzatos sötétségben tartva az egész belső teret. Mikor aztán a plébános kiejtette a szavakat, hogy Krisztus föltámadt, hirtelen az összes függöny lehullott, és ragyogó fény árasztotta el a templom belsejét. Ez volt az Úr feltámadásának leghatásosabb megjelenítése, amit csak el tudok képzelni. A liturgikus mozgalom, ami akkor élte virágkorát, a mi falunkat sem hagyta érintetlenül. A plébános az iskola ifjúságának közös miséket kezdett szervezni, ahol a mise szövegeket az úgynevezett sótféle misszáléból olvasta fel, és a válaszokat együtt mondtuk. Mi is volt ez a sott? A 19. század végén egy Byroni bencés Anselm Schott az egyházi misekönyvet lefordította németre, ennek volt csak német és német-latin kiadása is, amelyben vagy mindkét nyelven megvolt az egész miseszöveg, vagy latinul csak bizonyos részek voltak olvashatóak. Egy haladó gondolkodású pap 1920-ban szüleim házassági évfordulójára egy sottot ajándékozott, így a családban már kezdetektől megtalálható volt ez a könyv. Szüleink már kicsi korunkban segítettek nekünk megtalálni a liturgia világába vezető utat. Volt ott egy misszáléra támaszkodó gyerekimakönyv, amely a szent cselekményt képekben jelenítette meg, így a liturgia eseményei jól követhetőek voltak. Ezekben mindig járult egy rövid ima, aminek segítségével a liturgia egyes részeinek fő mondani valója a gyermekek számára is érthetővé vált. Következő lépésként egy gyerekeknek szóló sottot kaptam, amiben már a misa lényeges szövegei is olvashatóak voltak. Aztán a vasárnap is ott, ami már teljes egészében tartalmazta a vasár és ünnepnapok mise szövegeit. Végül pedig a mindennapra szóló teljes misekönyvet. Nagy élményt jelentett minden újabb lépcsőfok a liturgiához való közeledésben. Az új könyvek olyan nagy értékűek voltak, hogy álmodni sem tudtam volna szebb ajándékot. Lebilincselő kaland volt az oltáron előttünk és értünk lejátszódó titokzatos liturgia világában lassan egyre mélyebbre hatolni. Mind világosabbá vált számomra, hogy nem egy kitalált vagy egy hivatal által létrehozott valósággal találkozom ilyenkor. A szöveg és a cselekmény titokzatos egysége évszázadok alatt fejlődött ki az egyház hitéből. Magában hordozza az egész történelmet, ám mégis sokkal több, mint csupán az emberiség történelmének terméke. Minden évszázad rányomta a maga sajátos bélyegét. A bevezetések mutatják meg, mi származik az ősegyházból, mi a középkorból, és mi az új időkből. A liturgia alakulásában nem minden fejlődési lépcsőfok volt logikus, noha túl bonyolultnak tűnt a szöveg, és sokszor nem volt könnyű a helyes fejlődési irányt megtalálni. De éppen ezáltal lett az építkezés csodálatossá, és ezt tette otthonossá. Mint gyermek nem fogtam fel a teljes liturgiát, minden részletére kiterjedően, de a vele való kapcsolatom állandóan egyre jobban egy az időt, teret és az emberi személyiséget felülmúló nagy realitásba belenövő folyamat volt. Ez minden egyes esetben csodálkozásra és felfedezésre adott alkalmat. Egész életemen végig kísért a katolikus liturgia kimeríthetetlen valósága, ezért újra és újra vissza kell hozzátérnem.